Imádkozzunk, testvéreim! Köszönjük, Urunk, hogy hívsz bennünket magadhoz, és köszönjük, hogy jó téged követni, jó neked szolgálni. Köszönjük, hogy most összegyűjtöttél bennünket, és köszönjük, hogy táplálni akarsz életet adó ígéddel, a testvéri közösség áldásaival. Várunk rád, jó Istenünk, kérünk, hogy áldjad meg esti összejövetelünket. Szeretnénk közelebb jutni te hozzád, szeretnénk hitben, lélekben megerősödni. Kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot, akármilyen jellegű legyen az, hadd üdítsen bennünket lelkileg fel, Istenünk, és segíts meg bennünket, hogy megerősödve tudjunk neked igazán, élően, buzgóan szolgálni. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és kérésünknél többet is teszel, az Úr Jézus nevében. Amen. Keressük meg, kedves testvéreim, Isten tiszteltünk alapigét, a János evangéliumának első részéből fogjuk olvasni, a 35. verstől az 51. verset is olvasni fogjuk. Másnap ismét ott állva a János és kettő az ő tanítványai közül, és ránézvén Jézusra, amint ott jár vala, mondta: imé az Isten báránya. És hallá őt a két tanítvány, amint szól vala, és követik Jézust. Jézus pedig hátrafordulván és látván, hogy követik azok, mondanékik: mit kerestek? Azok pedig mondának néki: rabbi, ami megmagyarázva azt teszi, mester, hol lakol? Mondanékik: jöjjetek és lássátok meg. Elmenének és meglátták, hol lakik, és nála maradának azon a napon, vala pedig körülbelül 10 óra. A kettő közül, akit Jánostól ezt hallották és őt követték vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére. Találkozik ez először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki: megtaláltuk a Mesiást, ami megmagyarázva azt teszi, Krisztus. És vezeti őt Jézushoz. Jézus pedig rátekintvén mondta: te Simon vagy, a Jóna fia. Te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. A következő napon Galileába akart menni Jézus, és találkozik Filippel, és mondta néki: kövess engem. Filipp pedig Betsaidából, az András és Péter városából való volt. Találkozék Filipp Nátánaellel, és mondta néki, aki felől írt Mózes a törvényben és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát. És mondta néki Nátánael, Názáretből támadhat-e valami jó? Mondta néki Filipp, jár és lásd meg. Látta Jézus Nátánaelt, ő hozzá menni, és mondta ő felőle, imé egy igazán izraelita, akiben hamisság nincsen. Mondta néki Nátánael, honnan ismersz engem? Felele Jézus, és mondta néki, mielőtt hitt téged Filipp, láttalak téged, amint a fügefe alatt voltál. Felele Nátánael, és mondta néki, Rabbi, te vagy az Isten fia, te vagy az Izrael királya. Felele Jézus, és mondta néki, hogy azt mondtam néked, láttalak a fügefa alatt, hiszel? Nagyobbakat látsz majd ezeknél.
Ibedjetek, a Mester nyitva halljátok el, ibedjetek, ne hintsetek felé, induljatok, hirdetni üdvöt és vigaszt, vegyétek a keresztet,
szeretettel köszöntök mindenkit, aki eljött délután az Úr házába. Ezen a délután az Úr Jézus első követőiről beszélünk, fogunk hallani ige hirdetést. Egy csodálatos felfedezése volt ennek az első két embernek, amikor egyik testvér mondja a másiknak, hogy megtaláltuk a Mesiást, ami azt jelenti, hogy Krisztus. És úgy hiszem, hogy ez nekünk is egy nagyon csodálatos felfedezés, ha ez így van, hogy találkoztunk az Úr Jézus Krisztussal. Nekem különösen bátorítás azért, mert míg a Péter életét elemzem, magamra is gondolok, az én életutamra, hirtelen felszólalásaimra, és mind arra, aki vagyok, hogy az Úr meg tudja változtatni, ahogy a Péter életét megváltoztatta, az enyémet is meg tudja változtatni, és el tud készíteni arra a napra. Nézzük meg egy kicsit a Péter életútját. Az első, ami csodálatos, hogy nevet változtat neki, és jogosan csinálja, mert az anyaszent egyházat bízza rá az Úr, és csodálatos megbízást kap ez az ember. Igaz, hogy Péter, az első tanítványok, és nagyon sokan a földi mesiást várták, a királyt, aki rendszert változtat, és az Úr Jézus Krisztus mennyei királyságról beszélt. Ezért nem értették meg egymást. Jézus beszél haláláról és feltámadásáról, és Péter mit mond neki? Isten mentsen, nem eshetik meg veled. Jézus válasza, távozz tőlem, Sátán. Amikor a kertben vannak, Jézus szenved, Péter lecsapja a főpap szolgájának jobb fülét. Ugye milyen bátor és merész ember? Majd az Úr Jézus figyelmezteti Pétert, hogy te háromszor megtagadsz, mielőtt a kakas megszólal, és ugye, ha olvassuk a Márk 14-ben az igéket, Péternek milyen éles és érdekes válasza van. Értitek? Nem ismerem azt az embert, akiről beszéltek. Így viszonyul az Úr Jézusról. Így beszél róla. Átkozódott és esküdözött Péter ott az udvarban. És ekkor megszólal a kakas. Nem sok idő telt el, az Úr Jézus Krisztus feltámad, még ott vannak a tanítványok a bizonytalanságban, Péter azt mondja, elmegyek halászni. Többi tanítványok vele mennek mind, egész éjszaka dolgoznak, próbálnak fogni, és a hálóban nem akad egy hal sem. A parton ott áll Jézus, és azt kérdi tőlük, fiaim, van-e valami ennivalótok? A válasz után azt mondja az Úr Jézus, hogy vessétek ki a hálót a hajónak a jobb oldala felől. És kivetették, és nagyon rövid idő alatt nem tudták már bevonni a halak sokasága miatt. Viszont ami nekem érdekes, hogy az Úr Jézus a parton áll, és Pétert várja a sült hallal, és szólítja, hogy gyere ebédelni. Milyen érdekes az Úr Jézus Krisztusnak a viszonyulása ehhez a Péterhez, aki olyan érdekesen viszonyult az Úr Jézus Krisztushoz. Azért is szóltam egy kicsit ezekről, hogy a mércét ne emeljük olyan fel, hogy csak azok követhetik az Úr Jézust, akik az apostolok, akik gyülekezet előjárója, vezetők, diakónusok, hanem az Úr Jézus Krisztus mindenkit hív az ő követésére. Mindenkit elfogad. A Máté 11-ben azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám, mindnyájan, akik megvagytok terhelve és megvagytok fáradva, és én megnyugosztlak titeket. Nyugodalmat adok a ti lelkeiteknek. És ide én is beférek, és mindannyian beleférünk ebbe a az Úr Jézus Krisztusnak a hívásába. Az Úr Jézus a prófétán keresztül azt mondja, hogy a megrepedezett nádat nem töri el, és a pislogó mécset sem oltja ki. Merünk-e jönni az Úr Jézushoz? Én hiszem, hogy az Úr Jézus Krisztus megszólít. Zákeust is megszólította, aki kereste az Urat. És mindenkit megszólít az Úr. Eseményen keresztül, ige hirdetésen keresztül, bizonyságtevésen keresztül. Nem tudom, kit hogy szólít, de szólít bennünket az Úr. Az is csodálatos, hogy akik úgy érzik, hogy esnek, botlanak, hogy van az Úrnak egy igéje, a Filippi levélben az apostol úgy mondja, hogy meglévén győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, az elvégzi a Krisztus Jézus napjáig. Az Úr ma is foglalkozik velem, és foglalkozik velünk. Én hiszem, hogy lelkünk mélyén, ha bennünk őszinte a vágy, és az az elhatározás, hogy engedünk neki, engedelmesek leszünk az Úr hívásának, az Úr szólításának, ő bennünket el fog készíteni, és hasznos eszközeivé tud tenni bennünket. Ez a Péter, aki az első években ilyen ember volt, ez megdicsőítette az ő nevét mártír halál által. És úgy hiszem, hogy mi is meg tudjuk dicsőíteni az ő nevét. Nyugodtan kimerjük mondani, és állíthatjuk, hogy nézhetitek az ő életét, és az ő életének a végét is nézhetitek. Csodálatos volt ez az ember. A Péter apostol levelében úgy hiszem, és úgy gondolom, hogy ma élő embereknek jogosan mondhatja, hogy józanok legyünk, és vigyázzatok, mert a ti ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvényt kit elnyeljen. Igazat mondott ezelőtt 2000 évvel, igaz az ige ma is. A mi ellenségünk bennünk is munkálkodik, valamilyenképpen el akarja ferdíteni a gondolkodásunkat, az életünket a helyes útról, a keskeny útról. Legyünk józanok, legyünk imádkozó emberek, hogy ez ne történjen meg. Még egy másik felhívásom is van. Azt mondja az Úr Jézus egy példázatban, hogy kimé a menyegző készen van, de a hivatalosak nem méltók erre. Viszont nem áll meg itt az ige. Azt mondja, hogy menjetek a keresztkutakra, és kényszerítsetek bejönni mindenkit. Igyekszem elfoglalni a helyem, hogy ne maradjak ki a menyegzőről. Segítsen meg erre az Úr mindenkit. Amen. Az énekkar.
Jézus, amit követlek, nagy örömet égedek, bent a kezem kezembe is vezess a mennybe. Híven követlek, fogadd el szívemet. Gyengék vagyunk, kicsinyek, a jóra képtelenek, de te erős vagy is, Úr, ez oly boldogító. Híven követlek, fogadd el szívemet.
Antal Andreát kérjük egy szolgálattal, utána fúvóskar.
Köszöntök én is mindenkit, aki eljött ma az Úr házában. Egy nagyon friss megtapasztalásomról szeretnék beszélni a testvéreknek. A múlt héten vasárnap az ifjúság egy részével a Széri gyülekezetbe vehettünk részt egy evangelizáción. Nagyon áldásos alkalom volt ez mindannyiunk számára. Az első dolog, ami engem nagyon megfogott a Széri gyülekezetben, az a vendégszeretet, amivel fogadtak minket, amikor megérkeztünk. A Széri gyülekezet egy nagyon pici gyülekezet, ha jól tudom, talán 20 tagja van ennek a gyülekezetnek, és nagy rész idősek. És mégis olyan örömmel fogadták, hogy jó, megjöttek a fiatalok, annyira vártak minket, annyira készültek arra, hogy mi oda megyünk, hogy ahogy kiléptünk az autókból, már ez látszott is, jöttek oda hozzánk, kérdezték, hogy van-e rokonunk Szérből, hogy laknak-e ott rokonjaink, és olyan jó volt megtapasztalni, hogy annyira szerettek ott minket. A másik dolog, ami megfogott, az a Szabó Szilárd testvérnek a prédikációja volt délelőtt. A gazdag és Lázár történetéből szólott a testvérünk, ahogy elmondta ennek a két embernek az előéletét, hogy ugye az egyik rettenetesen gazdag volt, mindene megvolt, egész nap csak mulatozott, a másik pedig nagyon szegény volt, és arra várt, hogy csak egy morzsa essen le a gazdagnak az asztaláról. És mégis haláluk után egyik se vihette magával azt, amilyen volt itt a földi életben. Ugye a gazdag ember a pokorra került, Lázár pedig az Ábrahám kebelére. És olyan jó volt, és olyan jól esett nekem felismerni, hogy sokszor én is anyagias vagyok, de az Úr engem is megmentett ebből az anyagiasságból. És nap mint nap arra szeretne engem készíteni, hogy oda át semmit nem viszek magammal, hogy erről a földről én semmit nem viszek el. Az egyetlen, ami engem ott vár, az az Atya, és hogy neki megfelelően kell éljek. A másik dolog, ami jól esett, és ami tényleg áldásos volt számunkra, hogy az esti alkalom után voltak megtérők. Olyan jó volt látni, hogy annyi ima, amennyit az a gyülekezet elmondott, gyümölcsöző volt, és láttuk, hogy az emberek emelik a kezüket, és láttuk, hogyha nem is sok, de voltak megtérők. Volt eredménye annak, hogy szolgáltunk, hogy szolgáltak, és hogy egész héten át ott folyt az evangelizáció. Két ima témát is szeretnék elmondani most a gyülekezetnek. Az egyik ima téma az a Széri gyülekezet lenne. Imádkozzunk, nagy az imaház, és jó lenne, hogyha megtelne, és még több fiatal, még több idős betöltené a padokat, mert a délelőtti alkalmon ugye mi voltunk, és az a 20 testvér, aki még oda jár a gyülekezetbe. És olyan rossz volt látni üres sorokat, és olyan rossz volt látni, hogy ott van egy nagy imaház, és nincs ki járjon, nincs ki megtöltse a padokat. Imádkozzunk azért, hogy ez a gyülekezet megnőjön. A másik ima téma az lenne, hogy imádkozzunk a fiatalokért is. Gyülekezetünknek jó nagy fiatalsága van. Imádkozzunk azért, hogy mi is tudjunk misszióba állni, és hogy be tudjuk tölteni helyünket a gyülekezetbe, és ahová elmegyünk, oda tudjuk vinni azt a fényt, amit mi kaptunk az Úrtól. Köszönöm, hogy eddig is a testvérek ima karjaikon hordoztak bennünket, és nem feledkeztek el rólunk, és kérem, folytassák az imákat értünk is. Amen. Thank you.
Szabó Gizike testvérnőt kérjük egy szolgálattal. Utána egy trombita szólót fogunk meghallgatni. Szabó Tamás, Nagy Dániel és Bányai Helga fognak szolgálni.
Azt szoktam mondani, hogy aki ide kiáll, annak a szava hiteles kell, hogy legyen, és a magatartása is példamutató. Hát én most egy kicsit nem úgy állok itt. Ugyanis a délben mentünk hazafelé, és keresek valakit, de nem látom. Az történt, hogy a saját sávomon mentem, és hirtelen elibem jött valaki. Hát elég hirtelen voltam én is. Rádudáltam, már abból gondolom, hogy megértette, hogy itt valaki nagyon mérges, de bocsánatot szeretnék kérni tőle. Ha nincs is itt, de biztos át fogják neki adni. És mikor hazamentem, egy kicsit belenéztem a Bibliába, hogy készüljek a bizonyságtevésre, és láttam, hogy másnak is vannak ilyen tulajdonságai. Ugyanis szeredai testvér már szólt Péterről, én is erről szeretnék egy pár szót szólni. Több könyvet olvastam Péterről, és hát mondhatom, hogy volt, amikor magamra ismertem. Egy ige töredéket szeretnék először felolvasni, a János evangélium első részből, a 43. versből. Te Kéfásnak fogsz hivatni, ami megmagyarázva kőszikla. Gondolkoztam, hogy az Úr Jézus, mikor kiválasztotta a tanítványait, mit figyelt meg, mit vett alapul? Mert tudjuk, hogy mikor valakit felvesznek egy munkahelyre, vagy bárhova, először próbaidőre, meg vizsgáztatják. És ugye azt vettem észre, hogy az Úr Jézus nem így tett. Ő az ő röggeny szemeivel átlátott mindenkin. Aztán így mondja, hogy te fogsz lenni, nem azt mondta Péternek, hogy te az vagy, hanem fogsz lenni. Hosszú volt ez az út Péternek, míg végül az lett belőle, amit az Úr Jézus akart. És úgy, ahogy néztem, utána néztem a tanítványok életét, úgy azt láttam, hogy a zöme halász volt. Halász volt, azzal foglalkoztak. És úgy elgondolkoztam, hogy milyenek is a halászok. Hát a csendet szeretik. Emlékszek gyerekkoromban a testvérem néha elvitt, nagyon szeretett halászni, 5 évvel nagyobb volt, mint én, de mindig azt mondta, hogy de csak úgy jössz, ha csendben maradsz. Nem tudtam, miért zavarom én a halakat. Miért kell csendben maradni? Nem lehetett futkározni ide-oda, mert akkor nem jöttek, nem tudom, hogy szokták mondani, nem harapnak, vagy mit csinálnak a halak. És tehát az Úr Jézus a csendet szereti. És úgy hiszem, hogy ezért is a zöme a tanítványoknak halászok voltak. És úgy kiírtam magamnak egy pár jelenséget, szóval, hogy milyen is volt ez a Péter. Hát először azt írtam ki, hogy elbizakodott volt. Tudjuk, amikor fenn volt az Úr Jézussal a hegyen, ott voltak a nagyjai, akkor azt mondta, hogy Uram, olyan jó nekünk itt lenni, építsünk egy házat neked, Mózesnek. Ő ott akart maradni, de úgy átgondoltam, és azt mondtam, hogy vajon én hogy tettem volna? És úgy hiszem, hogy mások is lettek volna így, hogy nem jöttek volna le. Jó volt ott az Úr Jézussal, jól volt a nagyokkal ott lenni, békesség volt a világ zajától messze, de ott az Úr megdorgálta Pétert. És úgy olvastam egy könyvben, hogy azt mondta neki, hogy Péter, nézd csak le a völgybe, kik várnak én rám. Én nem a jókért jöttem, hanem azokért, akik ott vannak a bűnben, a sántákért, a vakokért, a csonkák, bonkákért. Nekem oda kell menni. Hát úgy vagyunk sokszor, hogy a jót hamarabb elfogadjuk. Szeretünk ott lenni, ahol jól érezzük magunkat, nem ott, ahol beteget látogatunk, vagy ahol sírnak, vagy ahol szomorúság van. A másik tulajdonsága, amit én megállapítottam, a hitetlensége. Akkor, amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy vessétek újra a hálótokat a tengerbe, hát azt mondja, Uram, hát egész éjjel dolgoztunk. Hiába megtapasztaltam már az Úr Jézusnak az erejét, a hatalmát, azért mégis merte mondani, hogy Uram, hát miért fáradjunk még egyszer? És úgy én is vagyok sokszor úgy, hogy Uram, hát miért ez, vagy miért az? Miért van így? Hitetlenkedek. De az Úr olyan türelmes. És úgy végignéztem Péternek az életét, megdorgálta, biztos, de soha nem mondta neki, Péter, tovább nincs mit keresél a közösségembe. Nem mondta neki, hogy most már elegen van. Hanem tovább, tovább formálta, és tovább tanította. És azt írtam még, hogy aggodalmas volt Péter. Emlékszünk, amikor felfedezik az Úr Jézust, hogy nem szellem jár a vízen, hanem az Úr Jézus, akkor Péter rögtön oda szól, hogy hozzád akarok menni. Jöjj! És amikor levette a tekintetét az Úr Jézusról, azonnal aggódott, hogy jaj, hát most már elveszek, hát mi lesz velem? Vagy azért is aggódott, amikor, hogy ki árulja el, ki lesz az, aki elárulja az ő urát, az Úr Jézust. Ezért is aggódott, hogy ki lesz az. Hát itt is magamra ismertem, hogy sokszor én is aggódok nagyon sok mindenért. Lehet, hogy most a testvérek azt gondolják, hogy hát mi vajon neki egyedül van, hát családja nincs, hát miért kell, hogy aggódjon? Van, testvéreim, egy egyedül álló hölgynek is, nőnek is van, miért aggódjon. Van. Hát van családom, szóval saját családom, a testvéremnek a családjai. Aztán mindig akad, vagy betegség a családba, aztán annyira aggódok, hogy éjszakákon keresztül imádkozok, és Uram, hát gyógyítsd meg őket, vagy most vizsgára készül a nagyobbik kislány. Aztán elég nehéz helyzetem ment keresztül most. Tehát van miért aggódjunk, és van miért imádkozzunk, de az Úr Jézus ott van. De sokszor vagyok úgy, hogy aggódok. Uram, meghallgatol? Vajon az lesz, amit én akarok, vagy az lesz, amit te akarsz? Aztán hirtelen, ez amire ráismertem én is ma. Isten úgy adta, hogy lássam be, hogy hirtelen vagyok. A Getsemáné kertbe, amikor kardot ránt Péter, és levágja a katonának a fülét. Hát jó volt ezt felismerni, ezeket a tulajdonságokat. Aztán nem utolsó sorban tudjuk nagyon jól, hogy Péter tagadó is volt. Beszélgettem egy testvérnővel, és úgy elmondtam ezt a történetet, amikor elolvastam nem csak most, Péter, amikor megtagadja az Úr Jézust a főpap udvarába, és azért emögött van egy mély szeretet is. Én úgy látom. Senki a tanítványok közül nem kísérte el az Úr Jézust. Egyedül Péter ment. Péter vállalta. Annak ellenére, hogy az Úr Jézus figyelmeztette, hogy mielőtt a kakas háromszor megszólalna, meg fogsz tagadni, de vállalta, elment, bujkált, hogy ott legyen az Úr Jézus közelébe. És az, ami engemet egy kicsit megvidámított, és gondolom, hogy nem is kicsit, hanem, hogy az Úr Jézus imádkozott Péterért. És azért nem azért imádkozott, hogy ne tagadja meg őt, bár megtehette volna, hogy hát ment ez a Péter már annyin keresztül, hát nem engedem meg, hogy ez is megtörténjen vele, de ez hasznára vált Péternek. Azért imádkozott az Úr Jézus, hogy a hitét el ne veszítse. És ez a Péter kőszikla lett. Bár hosszú volt az út, az Úr Jézus formálta, dorgálta, de gondolom, hogy végül megérte neki. Mert kőszikla lett, és azt mondta az Úr Jézus, hogy reát fogom építeni az Anya Szent Egyházat. Hát én kívánom magamnak, hogy tanuljak a Péter életéből, magatartásaiból, kerüljem ki ezeket a dolgokat, de bevallom őszintén, hogy van még mit faragjon az Úr Jézusnak rólam. Vannak még vadhajtások. Kérem a testvéreket, imádkozzanak értem, hogy mire ő eljön, hogy elvigyen, készen legyek. Amen.
után a fúvósokat kérjük, és a fúvóskar szolgálat után Lengyel Árpád testvér szolgálatát kérjük.
Beszélni, hogy én bennem elég mély hatást keltett az év elejé imahétnek az igéi. Amikor szó volt az Istennek tetsző út, Istennek tetsző kapcsolat, Istennek tetsző beszéd, Istennek tetsző adakozás, Istennek tetsző szolgálat és Istennek tetsző halál. Ez valahogy úgy felkészített bennünket az évre, hogy körülbelül mi Istennek a terve a mi életünkkel. Mert Istennek terve van a mi életünkkel. És minden területen, nem csak egyes területeken, hanem minden területen. Most én az Istennek tetsző adakozásról szeretnék beszélni, mert körülbelül abban az időben hallottam egy igehirdetést az interneten az egyik testvértől, aki ezzel foglalkozott. És öt részre osztotta a mi anyagi beosztásunkat. Azt mondta, az első rész a tized. A tized mit jelent? A tized azt jelenti, hogy elismerjük Istennek a mindenhatóságát a mi életünk felett. Hogy Istentől kapunk mindent, mert minden, ami jó, felülről adatik. Tehát elismerjük ezt, és ez egy olyan dolog, amit Isten elvár tőlünk, mert a Malakiás könyvéből most én nem térek erre vissza, mert Selekje testvér a múltkori összejövetelünkről beszélt róla. Tehát elismerve azt, hogy Istentől kapunk mindent, és Isten az, amit ad. Malakiás könyvében azt írja, hogy csaltok engem, mivel? A tizeddel. Tehát Isten elvárja azt, hogy mi keresztények a tizedet adjuk Istennek. Tehát ezt Istennek adjuk. Sokan azt mondják, hogy ki tudja majd, mi történik vele. Hát azok a testvérek, akik ezzel gazdálkodnak, azok, ha Istennek adjuk azt a pénzt, akkor Isten előtt fognak felelni azt, hogy oda tegyék, ahova a legjobban kell. És ezzel is van egy téves megítélés a tizeddel kapcsolatban. Sokan azt mondják, hogy odaadom a tizedet abból a nyugdíjból, amit kapok, vagy abból a keresetből, amit státon kapok. De Isten tudja azt, hogy nekem esetleg még azon felül más jövedelmeim is vannak. És Isten elvárja, mert Isten ahhoz is, ő adja az erőt. Hogyha az a nyugdíjas és olyan mestersége van, hogy még tud dolgozni a nyugdíj után is, és tud keresni, Isten tud erőt, és Istentől kapja az erőt. Tehát ebből is Isten elvárja ezt a dolgot. A második dolog a vetés és aratás. A vetés és aratás, ez érvényes a lelki életbe is, és érvényes az anyagi életbe is. Hát képzeljük el azt a gazdálkodót, aki nem vetne. És általában az aratás mindig nagyobb, mint a vetés. Mert azt mondja, hogy 30 annyit, 60 annyit, vagy 100 annyit ad. Ebbe a kategóriába beleesik mondjuk a persejes adakozás, beleesik ebbe a kategóriába, beleesik a céladományok, amiről volt szó a délelőtt is, beleesik a szegényeknek a segítése is. Tehát ezek a dolgok azok, amit Isten elvár tőlünk, hogy azokból, abból az anyagiakból, amit tőle kapunk, mi ezeket ilyen formába osszuk be. Mert Isten azt akarja, hogy emberek által munkálkodik, emberek által segíti a szegényeket. Tehát, ha valakit nekem a szívemre helyez, akkor én azt meg kell tegyem. Abból, amit kapok Istentől. A harmadik, az ige azt mondja, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok. Tehát a tartozások megadása, a számlák kifizetése is ez a dolog esik bele. A negyedik dolog a szükségletek, és az ötödik dolog jönnek a luxus dolgok. Igaz, hogy mennyire fejére állítja a világ az isteni tervet? Mert a világ azt teszi, hogy megkapja a fizetést, elmegy és megveszi azt a ruhát, amit ő kinézett valamikor, hogy az valakinek van, és neki is kellene olyan. Megveszi azt, utána jönnek a többiek, és természetes dolog, hogy az első kettőre már nem jut. Hát én kívánom azt, hogy a mi anyagi beosztásunk Isten terve szerint, Isten akarata szerint lenne. Mert Isten megáldja, ha valaki az ő akarata és az ő terve szerint cselekszik. Mindenbe. Az anyagiakba is és másokba is. Mert Isten nem tud bennünket megáldani, hogyha nem az ő akarata és az ő terve szerint cselekszünk. Képzeljük el azt a gazdálkodót, aki nem vet. Tehát az nem is arathat. Nem is arathat. És visszaemlékezem arra az időre, amikor otthon, tehát olyan idők voltak, hogy cséplés után jöttek és összeszedtek minden terményt és elvittek. Hát ha sikerült megmenteni valamit a buzából, az félre volt téve magnak, hogy a következő évben, hogy legyen miből vetni. Ha azt a buzát elvitték volna malomba, és megőrték volna, akkor abban a következő évben nem lett volna aratás. Tehát aratás csak ott van, ahol vetés van. Hát én kívánom ezt, hogy ez az életünkben, ez legyen az irány, hogy Isten tervére és Isten akaratára az anyagiakba is ráhangolódjunk. Amen.
A fúvóskart kérjük még egyszer, és utána közösen éneklünk. Thank you. Köszönjük szépen a szolgálatokat. Még annyit szeretnék mondani, hogy szabad nekünk imádkozni azért, hogy az Úr hívjon el olyan embereket, akik bátor bizonyságtevők lehetnek, mint Péter volt. Tudjuk róla, hogy egy prédikációjára 3000-en megtértek, és tudjuk azt, hogy az Úr felhasználta nagyon sok ember megtérésében. Imádkozzunk, hogy gyülekezetünkből is legyenek ilyen bátor, hívő, bizonyságtevő emberek.
Köszöntünk szeretettel mindenkit ma délután az Úr házába. Hiszük, hogy az Úr eddig is szólt hozzánk. Adja az Úr, hogy halljuk meg az ő meghívását, és mindazt, amit ő akar nekünk mondani, formálni akar bennünket. Erősekké, szilárdakká, buzgóbbakká, komolyabbakká akar tenni. Figyeljünk rá, az énekkar szolgálatát kérjük.
Követem Jézusom szüntelen,
János evangéliumából fogunk többször olvasni, és vasárnap délutánonként elmélkedni. A János evangéliuma egy evangelizációs irat, lehetne így is mondani. Azt mondja János, hogy ezeket azért írtam, hogy higgyetek. Tehát, hogy térjenek meg az emberek. És minden, amit János az Úr lelkétől indítatva összegyűjthetett és beleírhatott az evangéliumba, ez mind ezt a célt szolgálja. És ezért lépten nyomon evel a témával találkozunk, hogy az emberek hogy változnak meg, és hogy kell az Úrhoz közeledni. Gyönyörű evangélium, ezért szoktuk mondani a frissen megtérteknek, hogyha kezded olvasni a Bibliát, akkor a János evangéliumánál kezded. Mert nagyon egyszerű, de célra vezető, tehát a hit dolgai alapvető dolgokban segít. És most az Úr Jézus Krisztus első követőiről olvastunk, van itt 6 név, amely ki van emelve, nem akarok mindegyikről szólni, már különösképpen Simon Péterről hallottunk, de Bemerítő Jánosról van szó, János a szeretet apostol, nincs is meg a neve, mert ő írta az evangéliumot, és olyan szerény és alázatos volt, hogy nem említi meg, azt mondja, az a tanítvány. Csak úgy valaki, és ezt az evangéliumot többször megteszi. András, Péter, Filip és Nátánael. Ezeket elhívja az Úr Jézus a szolgálatba. Nem egyforma emberek. Nem egyforma módszerrel hívja el az Úr Jézus. És ahogy itt ezekben a versekben és az egész evangéliumban, testvéreim, látjuk azt, hogy az Úr Jézus Krisztus csodálatosan vezeti a lelkek hívását, a lélek mentést, az evangelizálás munkáját. És jó ebben bízni. Csak egy pár bevezető gondolatot hadd mondjak a testvéreknek, így az evangelizálással és a lélekmentéssel kapcsolatosan. Úgy látjuk, testvéreim, hogy két nagyon fontos dolog összefonódik, szinte egyé válik az evangelizálásban. Látjuk egyrészt, hogy vannak érdeklődők, akiket senki nem hív, de jönnek és követik az Úr Jézust. Mester, hol laksz? Akarunk menni? És az Úr Jézus fogadja ezeket, mert kereső lelkek. Ugyanakkor vannak olyanok, akik maradnak a helyükön, és Jézus megy oda hozzájuk, és azt mondja Filipnek, kövess engem. És ez a két dolog, hogy van az emberben vágy, meg az, hogy az Isten hatalmas, és elhív, és megbánhatatlan az Isten elhívása, ez a kettő egyesül az evangélium hirdetésében. Hogy szinte nem lehet tudni, hogy most ez az ember jött, és ő kereste az üdvösséget, mert aki keres, az talál. Minden bizonnyal így van. Vagy pedig azt az embert olyan nagy hatalommal hívta, szólította az Úr Jézus, hogy az az emberben összeomlott minden ellenállás, és így kezdett el érdeklődni és követni az Úr Jézus. Hogy melyik van először? Hogy történik ez a dolog? Szinte az evangelizálásban, a lelkek megmentésében ez együtt működik. És teológusok vitatkoznak, ugye biztos a testvérek hallottak a kalvinizmusról, ez egy egész teológiai rendszer, és rengeteget írnak erről, hogy vajon ki az első, akkor, amikor elindulok az Isten felé. Isten szólít először, vagy én vágyok az Isten felé? Hogy is van ez? Melyik az első? És az evangéliumokban és az Isten igében nincs ilyen sorrend leírva, hanem szinte egy időben, szinte össze van mosódva, de egy csodálatos munka az evangélium hirdetése, és itt ezekben a versekben is ezt is meglátjuk. Aztán a János evangéliumában a személyes bizonyságtevés és a nyilvános ige hirdetés mind a kettő nagyon szépen egyensúlyban van. Nagyon szépen, olyan gyönyörű beszélgetések vannak, amit az Úr Jézus Krisztus folytat személyesen személyekkel, samáriai asszonnyal, Nikodémussal, azzal a beteggel, amelyik a Betesda tavánál volt, letéve 38 éve beteg, és személyesen elbeszélget az Úr Jézus velük. Hát erre is kell hangsúlyt fektetni? Igen. Amikor evangéliumot hirdetünk, akkor erre is, és erre is ki fogok térni még bővebben, abban a rövid időben, ami még maradt. De a János evangéliumában nyilvános hirdetésre, ige hirdetésre is sor kerül. Mert bizony, ez is nagyon fontos, és csak megjegyzem, hogy ott, ahol az Úr Jézus Krisztus például megsokasítja a kenyeret, és legalább 5000 férfi jól lakik, rögtön utána hirdeti az Úr Jézus Krisztus, hogy én vagyok az élet kenyere. Akkor, amikor megnyitja a vaknak a szemét, aki vakon született, ez egy nagyon személyes munkája az Úrnak, rögtön utána prédikál arról, én vagyok a világ világossága. Feltámasztja Lázárt, aki halott volt, nagyon személyes törődése Jézusnak, utána pedig prédikál nyilvánosan arról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Tehát ez a személyes és a nyilvános, ez nagyon szépen összhangban működik a János evangéliumában, és ez így kell működjön a mi életünkben is, minden embernek az életében. Most pedig arról, amit a Jóisten az én szívemre helyezett, testvéreim, ebből az igéből nem szeretném külön ezeket az embereket venni, bár lehetne, mondom, a János az apostolnak a szerénységét, alázatosságát, abban, hogy hogyan bíznak az Úrban, mennyire céltudatosan, komolyan döntenek az Úr Jézus mellett, mennyire otthagynak mindent, mennyire az Úr Jézus leleplez mindent az életükben, ez nagyon, de nagyon csodálatos. De én ma este szeretnék Andrásról szólni. András apostolról. Nagyon, de nagyon keveset ír a Biblia róla. Nagyon keveset ír erről az emberről is. Ezért szeretnék az András féle misszióról szólni, kedves testvéreim. Mi sokat beszélünk a Péter fajta misszióról, ami abból áll, hogy ugye Péter apostol mindig beszél, mindig mond valamit is. Ezt az Úr összetörte, formálta, és nagyon hasznos eszköz pünkösd napján, ő prédikál, és nagyon sokan megtérnek. És sokan úgy gondoljuk, általában gyülekezetben nőtt emberek, hogy ez az az egyedüli módszer, ahogy lehet szolgálni az Urat, és ahogy lehet missziózni. Hogy kiállok, előállok, mondok, bizonyságot teszek, prédikálok, ezekben a nyilvános dolgokban részt veszek. És szeretnék rámutatni most, hogy András, aki Simon Péter testvére, őnek is volt missziója és szolgálata, de nem az a nyilvános beszéd. Például az evangéliumokban nem olvasunk arról, hogy András apostol prédikált volna. Bizonyságot tett, szolgált, de ilyen nyilvánosan fellépni, az Úr nem biztatta erre. Na, más feladatot, más szolgálatot bízott, és erről szeretnék bizonyságot tenni ezen az alkalommal. Mielőtt elkezdjük ezt a, szeretném, ha Dénes azt a táblázatot, amennyire látszik, bemutassam a testvéreknek, nem tudom, mennyire látszik majd ez, de nagyon szépen megcsinálta Dénes. Nem látszanak a színek ott, az első sor, az ötödik sor és a nyolcadik vagy hajadik sorba ugyanazok a nevek vannak. Ez arról szól, testvéreim, hogy amit az evangéliumokban ír, az apostolok listája. És tessék megnézni, hogy a Máté evangéliumában, a Márk evangéliumában, a Lukács evangéliumában és a Cselekedetek könyvében van felsorolás a 12 tanítványról. A János evangéliumában nincs felsorolva 12 tanítvány. De ahogy fel vannak sorolva, akkor azt látjuk, hogy első mindig Simon Péter. Azután van egy másik csoport, az ötödik sorba Filip szerepel mindenhol a Bibliában. Az ötödik sorban mindenhol Filip van. És aztán pedig Jakab, az Alfeus fia, mindenhol azon a vonalon van. Akár melyik evangéliumban. Vagyis ez azt jelenti, kedves testvéreim, kell ezt hagyni még egy kicsit, ez azt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus a 12 tanítványt három csoportba osztotta. Három csoportba. Ez nagyon világos matematikai szempontból. De akármilyen szempontból ez az egész. Ez azt jelenti, hogy az első csoportban a vezető emberek vannak. Tessék megnézni, kik vannak benne. Péter, Jakab és János. András is ott van, hogy ő más szerepet foglalt el, és más szolgálattal foglalatoskodott, az egy dolog, de Péter, Jakab és János, a három tanítvány, az apostoli Jeruzsálemben, a jeruzsálemi gyülekezetben oszlopok ezek az emberek, a vezető emberek, és lehetne úgy is sorolni ezt, érdemes lenne ezzel foglalkozni, egy misét tartani ezzel kapcsolatosan. Simon Péter, aki nagyon jó evangélista. Nagyon jó evangélista. Vannak olyanok az Úr népe között, akik fantasztikus evangélisták. Az Úr azt adta nekik. Vannak olyanok, mint János, aki nagyon, de nagyon jó lelki gondozó, a szeretett apostol. Olvassátok el a leveleit. Oda bújik, olyan közel a szeretet, állandóan erről szól. a János apostol. És ott van Jakab, aki nagyon jó pásztor, ügyintéző, lehetne így mondani. A jeruzsálemi gyűlésen a Cselekedetek 15-ben, amikor vita volt, és üdvtörténeti jelentőséggel bírt ezt, ez a vita, úgymond, ez a beszélgetés, akkor a Jakab nagy szerepet játszott abban, hogy békességre és előre vigye. Nem akarom tovább folytatni ezt a listát, mindegyikről prédikálni most, csak megemlítem, hogy ezek vannak az első listán. Az első csoportban. A második csoportban, akiket Filip vezet, azok azok az emberek, akik filozófusok beállítottságúak. És állandóan kérdeznek, kötekednek, ott van Tamás köztük, és Filip is, ura, nem tudjuk mi az utat. Ha hova mész? És az úr nem azt mondja, hogy te miért is hívtalak én el titeket? De mit kötekedtek annyit? Vannak olyanok is az úr népe között, akik kutatják a dolgokat, és a mélyre akarnak ásni, és az Úr Jézus bejelenti, kijelenti magát az ilyenfajta embereknek. A harmadik csoportban pedig sokan ezt a fajtát szeretik, ilyen reformisták, forradalmárok. Ott vannak a Simon a Zelóta, Simon a Kananita, Judás Iskáriótes, akik állandóan a kardot szedik, és minden, ezen vannak ilyen politikai beállítottságú emberek, hogy jön az Úr Jézus, a földi messiás, paradicsom, a rómaiakat le fogjuk győzni, és vannak ilyenek is, akik nagyon, de nagyon nagy szolgálattal tudnak szolgálni az Isten népe között. Tehát nincs egyformaság, csak egység van. Ott az utolsó sorban, ott lent egészen, ott a Mátyás van, ugye, mert Júdás azt kiesett, és a Cselekedetek könyvé pedig Mátyás került be a sorsvetés által. Hát ez azt mondatja velünk, testvéreim, hogy érdemes elgondolkodni azon, hogy ki milyen szolgálatot kapott. És ki milyen szolgálatot kapott, milyen lelki ajándékot kaptunk, azzal szolgáljunk a Jóistennek. Tehát most visszatérek Andrásra. És három gondolatban szeretném elmondani, el lehet zárni ezt, gondolom. Három gondolatban szeretném elmondani az András féle missziót. Megtéréséről, missziójáról és mártírságáról. Nagyon fontos dolgok ezek. A megtérésével kezdeném. Keresi az igazságot. Keresi az igazságot. Már abból is kiderül, hogy ő odaszegődött a bemerítő János tanítványai közé. Mert kereste az igazságot. Mi az igazság? Hogy is van ez? Mi az életnek a célja? Keresi az igazságot, és aki keres, az talál. És megtalálta ott a János, bemerítő János, keresztelő János szolgálata által az igazságot. Rájött arra, hogy bűnös. Rájött arra, hogy le kell tenni az életemet. Le kell tegyem az életemet az Úr kezébe. Rájött arra is, hogy jön majd valaki. Az majd mindent elmond, és mindennel betölt. De ezek a megtért emberek, akik keresik az igazságot, nem úgy, hogy nem törődök semmivel, hanem aki keresi az igazságot. Aztán azt is megemlíteném, hogy követi az Úr Jézust. Itt azt írja János ezekről az emberekről, hogy követék Jézust. És Jézus hátrafordul, és látta, hogy követik azok. Hát ez a megtérés, kedves testvéreim. Keresni az igazságot csak úgy, egy ilyen filozófiai elmélkedés, ez nem sokat ér. Ez nem a megtérés útja. A megtérés útja az, hogy követem az Úr Jézust. A Jézus útján járok. A Jézus lábnyomdokain járok. Ha az Úr Jézus Krisztus megy a Gecsemáné kertbe, akkor követem őt. Oda a szenvedések közé. Ha az Úr Jézus Krisztus megy a Jordánhoz bemerítkezni, akkor követem az Úr Jézust, mert én Krisztus követő vagyok. A megtérés ezt jelenti. És lehetne sorolni. Ha az Úr Jézus Krisztus megy a templomba, akkor követjük őt. Ha az Úr Jézus Krisztus adakozik, segít, szeret, bizonyságot tesz, akkor mi tennénk mást? A megtért hívő ember Jézust követi, és senki mást. És azt is meg szeretném jegyezni itt az igéből, hogy közösséget vállal az Úr Jézussal, vagy mondhatnánk úgy, hogy az Úr Jézus vállal velük közösséget. Oda mennek az Úr Jézushoz, és azt kérdezi tőlük nagyon egyszerűen, hogy mit kerestek? Hát rabbi, úgy gondolom, hogy nagyon izgulhattak, és ilyen banális kérdést feltenni, ilyen naív kérdés, hogy hol laksz? Hát mi nem azt kérdezik, hogy uram, magyarázd el nekünk az 1000 éves békeországot? Hát nem az igazságot kerestétek? És olyan egyszerű, hol laksz? És akkor megjön az egyszerű válasz, hát gyertek és lássátok meg. És elmennek, és sokat gondolkodtam azon, hogy János evangéliumában sokszor találunk ilyet, hogy hány óra volt. Itt is találunk ilyen, azt mondja, körülbelül 10 óra. De mit törődök én, az a hány óra volt? Hogy 6 óra volt, meg ennyi óra volt, miért fontos ez? Miért kell oda beleírni? És azt is írja itt az ige, hogy körülbelül 10 óra volt, de náluk maradt, nála maradának azon a napon. Tehát 10 órától egészen amennyit lehetett azon a napon. Közösség Jézusson, na ez a megtérés, testvéreim. Nem az, hogy hát én keresem az igazságot, hát én valahogy követem az Úr Jézus, de mikor közösséget kell vállalni vele, akkor ez már nem megy. Én már ezt nem vállalom. Hát akkor ez nem megtérés, ha valaki így gondolkodik. Mert aki megtér, az vállalja Krisztussal való közösséget. Egy napot, egy életet a Krisztussal. Hogy mi történhetett ott a házban, nem írja le az evangélium sehol. Nem találjuk ezt a Bibliába. De hogy ott megváltozott ennek az embernek a meggyőződése, mert csak annyit kérdezett András az Jézustól, hogy hol laksz. De mikor onnan eljött, aztán már mást mondott Simon Péternek. Ha nem azt mondta, jaj, de szép bútora van. Perzsa szőnyeg. Nem tudom hány mobil. Hát persze, itt tudja rendezni a dolgokat. Hát persze. Kapja a hívásokat, és megy gyógyítani, meg ilyen. Nem. Hanem azt mondja, hogy megtaláltuk a Mesiást. Most már nem avval foglalkozik, te hol laksz, hogy néz ki a házad, hanem megtaláltuk a Mesiást. Ő a Krisztus. És érdemes lenne megállni ezeknél a neveknél, ahogy itt, ezekben a versekben illetik ezek az emberek, az Úr Jézus első követői az Úr Jézust, az Isten báránya, a Mesiás, az Isten fia, rabbi, az Izrael királya. Megváltozik minden. Mert testvéreim, ez történik akkor, amikor valaki közösséget vállal Jézussal. Amikor letette az életét, és engedte, hogy az Úr Jézus magyarázza, az Úr Jézus élete, az Úr Jézus Krisztus hatása legyen nyilvánvaló az életében. Na ez a megtérés. Ez a megtérés, hogy keresem az igazságot, követem az Úr Jézust, és végül közösséget vállalok Jézussal. És ez hatással van rám. Elméletileg megváltoznak a dolgok. Megváltozik az elmém. Más felismerésre jutok. Másképp látom a világot. De megváltozik a szívem. Új szívet és új lelket kapok. Megváltozik az egész cselekedetem, az egész életmódom és eljárásom, valami olyasmi, mint ami volt a Zákeus házába, hogy Jézus bement a házba, és ott egy bűnös ember volt, és amikor Jézus kijött a házból, akkor ott egy szent ember volt. Egy megtisztult ember maradt, aki elment és bocsánatot kért, és elrendezte a bűnét. Hát mondott Jézus ott valamit? Nem, az ő lényéből árad ez, és valahogy ezt tapasztalta András, és megtért az Úrhoz. A Máté evangéliuma leírja majd, hogy hogyan volt elhívva a szolgálatra, ez is nagyon egyszerűen, hogy kövess engem, és embereket fogsz halászni. Most itt az üdvösségre, az örök életre kap elhívást, és megváltozik az ő élete. Hát így nézett ki ennek az embernek a megtérése. És ez olyan komoly megtérés volt, testvéreim, hogy András apostol mártír halált halt, és most egy nagyon röviden a mártírságáról szólok, majd a missziójával szeretném befejezni. Ez az ember elkezdett szolgálni az Úrnak, majd mindjárt elmondom itt az evangéliumból, hogy hogy írja le János, hogy miben missziózott ő, de tudjuk a történelemből, és nagyon hiteles történelmi feljegyzéseink vannak, hogy ez az ember mártír halált halt. Már az első században az Eusébiosz egyház történész, egy nagy történelmet írt az egyház történelemről, és ő említi azt, hogy András apostol Kis-Ázsiába jött szolgálni, jött missziózni. És hogyha a testvérek olvasnak róla könyveket, akkor úgy lehet olvasni, hogy például András apostol a románok apostola. Mert azt tartják az ortodox egyház az országunkban, hogy egész Dobrogyáig, tehát Konstancáig eljutott, és van egy barlang, ahol most egy templom van, mindjárt mutatok egy pár képet, ahol ő megszállt, amikor itt ezen a vidéken járt. Ha magyar részről olvassuk ezt el, akkor azt mondják, hogy a magyarok apostola. Mert hát eljött egész a Kárpát-medencéig. És így jutott el a hit. Nem valami hittérítő papoktól jött a keresztény hit, hanem pontosan az András apostoltól. Minden bizonnyal, hogy Görögországba is szolgált, és ott feszítették meg a híres András keresztre. És kérem azokat a képeket, ha látszana. Tehát ez a sírja az egyik templomba, Patrosban, Görögországban. Szépen, ez csak a sírja. Mehet tovább. Így néz ki az a kereszt, amelyekre ráfeszítette. Ez az András kereszt. Ugye úgy tudjuk, hogy Péter apostol úgy kérte, hogy ne úgy feszítsék meg, mint az Úr Jézust, hanem fejjel lefele. Ez az András kereszt. Ugyanez ez az elv, hogy ne úgy, mint a Krisztust. Lehet tovább vinni a képeket. Ez egy festmény, egy híres festmény. András az András kereszte. Ez a Szent Péter bazilikánban van, Vatikánban, András, az András kereszte. És ez az a sziklasír, vagy ilyen hely, ahol András megszállt, akkor, amikor ezen a vidéken járt. És ez itt van nálunk az országban, Romániában. Ez a templom, ahol el van temetve, tehát ott Görögországban, Patros szigetén, a Szent András templom. És itt még egy néhány kép. Általában a Szent András keresztel ábrázolják őt mindenütt, ahol meg lehet látni. Tehát így ábrázolják majdnem mindenütt. Köszönöm szépen. Tehát ő nagyon komolyan vette a keresztény hitet. Megtért, az Úr Jézust követte, és semmi nem választotta el őt Krisztustól. Van egy történész, aki a 7.-8. században írt egy könyvet az András életéről, Szent András élete és munkássága. És itt aprólékosan leírja, hogy volt legalább 3 misszió útja, minden misszió út után visszament Jeruzsálembe, ott beszámolt, és ilyen elmondta, hogy merre járt és hol szolgált. Tehát hiteles tanúság arra, hogy ez az ember mártír halált halt az Úr Jézus Krisztusért. Testvéreim, ez is gondolkodtasson el bennünket, hogy mi hogy állunk ezen a területen a hit élettel, mit vállalunk a Krisztusért. Ha jönnek a nehézségek, a problémák, megmaradunk az Úr mellett. És akkor beszeretném fejezni az András missziójával, ne csak a megtérés, ne csak a mártírság legyen előttünk, hanem hogy miben állt ennek az embernek a missziója. Hát az első és a legfontosabb, hogy András találkozott először a maga testvérével, Simonnal, és mondta néki, megtaláltuk a mesiást, ami megmagyarázva azt teszi Krisztus, és vezeti őt Jézushoz. Ez az első, amit itt látunk és olvastunk róla. Hogy a családban ő így munkálkodik. Ennyit mond. Megtaláltuk a mesiást. Már nem csak én egyedül vagyok, vagyunk többen. És neked is szükség lenne erre a mesiásra, az új életre. És ez volt az ő szolgálata, az ő testvérét, testi testvérét, Pétert, Simont, az Úrhoz vezette. Testvéreim, nem sokat beszélt, nagyon egyszerűen, az Úr Jézus Krisztus is nagyon egyszerűen mondja, a János evangélium nagyon egyszerűen írja le az üdvösség útját. Ez az egyedüli módja, testvéreim, a missziónak. Egyszerűen mondjuk el az evangélium. Tegyünk bizonyságot. A személyes életünkkel megtaláltuk. Mi? Megtaláltuk. Bennünk megváltozott valami. A mesiást. És vezetni Jézushoz. Vajon mennyire vagyok ebben foglalatos? Hogy személyekkel tartom a kapcsolatot, és vezetem őket a Jézushoz. Lehet, hogy én meg vagyok szokva, hogy vezetem az Isten tiszteletet, vagy vezetem a testvéri órát, vagy valamilyen nyilvános szolgálatot végzünk. De mennyire vagyok arra kész, hogy vezessek személyeket a Krisztushoz? Ez volt az egyik feladata az András apostolnak. Aztán a János evangéliumának 6. részében újból találkozunk ezzel az emberrel, és azt mondta az Úr Jézus a tanítványoknak, hogy adjatok ti nekik enni. És akkor Filipp kérdezi, honnan vegyünk kenyeret? Megint a kérdéseket feltevő Filipp. Az Úr Jézus tudta, hogy mit akar cselekedni, és mondanék ki egy az ő tanítványai közül, András, a Simon Péter testvére. És mi tudjuk, hogy mit mondott? Mit mondott? Megint meglátott valakit. Van itt egy gyermek. Van itt egy gyermek, akinek van 5 árpa kenyere és 2 hala. De ő is így hozzáteszi, de mi ez ennyinek? De az ő missziójának az egyik része az, hogy nézni, figyelni, ki van ott, ki hiányzik, mi van náluk, hogy készültek föl, hogy hallgatják, akár a szemkontaktus, akár az az egyszerű figyelmesség, illem, tudás, műveltség, ami ebben az emberben volt, szeretet, alázat, azt mondja, van itt egy gyermek. És az a gyermek odaadta azt a keveset Jézusnak. És ezt András látta meg. Testvéreim, meglátjuk-e a kicsinyben, a szegényben, az alázatosban azt, az értéket, amit az Isten lát benne? Talán az az értékes, amit milyen nagy dolgot csináltam most. Vagy pedig azt a kicsit is. Úgy tettem, hogy az Úrért. Mint az özvegyasszony 2 fillére. Mint az egyszerű Dorkász, aki varta a ruhákat. Vagy másféle szolgálatok, amelyek azt mondod, de mi ez? Hogy azt mondja az Úr Jézus, hogy egy pohár víz sem veszíti el jutalmát? Hát ezt is tudom tenni. Mert ugye, testvérek, nem vagyunk mind olyan extrovertált emberek, mint Péter, hogy kiállok, és úgy a kis ujjamban van a mondani való, és meg tudom válogatni a szavaimat, hanem sokan vagyunk úgy, hogy kiállunk, és azt se tudjuk, hogy mit mondunk, és leírjuk, és szinte megtanuljuk, és mikor odaállunk a nép elé, akkor elfelejtünk mindent. De van az András fajta lelkületnek is helye. Nem ez a te helyed is. És akkor van még egy feladat ugyan a János evangéliumában, a 12. részben, amikor azt olvassuk, hogy néhány görög is volt azok közül, akik felmentek, hogy imádkozzanak az ünnepen. Nagyon érdekes ez, hogy aztán ő Görögországba is szolgált. Ezek azért galileai Betsaidából való Filipphez mentek, és kérjék őt mondani, Uram, látni akarjuk Jézust. Megy vala Filipp, és szólt Andrásnak. És viszont András és Filipp szólt Jézusnak. És Jézus felele nékik, és akkor már magyar az az Úr Jézus azoknak a görögöknek is. Meglátták a pogányokat is. Nem mondta azt András, ó Filipp, ne foglalkozz ezekkel az idegenekkel. Megvan nekik a filozófusok, az Arisztotelész, a Pláton, tessék, hova foglalkozni, nekünk megvan a mi tanítónk, a Mester Jézus. Hát mi hallgassuk őt. Ne raboljuk az idejét. Nem. Oda vitték, és Jézus tárgyal velük is. Azok, akik talán nagyon messze vannak az Isten országától, nagyon bűnösek, nagyon elzüllöttek, hogy meglátom-e bennük is azt a kincset, azt a lelket, azt a halhatatlan lelket, ami bennük van. Lehet, hogy lemondott már mindenki róluk. Azt mondják, hogy ebből nem lesz hívő. Ez nem fog komoly ember lenni soha. De látom én benne azt, mint ahogy az Úr Jézus látta Simon Péterről, ahogy hallottuk, hogy te Simon vagy. Te Péter leszel. De Jézus ezt is látta. És átgondolta mind az egészet. És az Úr véghez is vitte Péteren. És véghez is vitte a görögökön, és véghez is vitte a hívőkön az ő munkáját, András misszió. Nagyon egyszerű. Meglátni az emberekben a vágyat, az érdeklődést, vagy éppen felkelteni az érdeklődést, nagyon egyszerűen, finoman, szeretettel, és oda vinni őket a Krisztushoz. Természetesen, hogy a Péter missziónak is megvan a helye, amikor evangelizálás és nagy tömeg, de az András missziónak is van hely. És lehet, hogy valakiket olyan szolgálatba állít az Úr, mint Simon Pétert, mint Jakabot, Jánost, de van, aki András misszióban kell, hogy beálljon. Hogy meglátogatni valakit. Kezet fogni vele, rég nem láttalak. Miért hiányzol a gyülekezetből? Csak egyszerű szavak, nagy szeretettel, és vezetni Krisztushoz, és imádkozni forrón ezekért az emberekért. Megtért ez az ember. Missziózott ez az ember. Mártír halált halt a Krisztusért. És hiszem, hogy ott van a megszámlálhatatlan nagy seregbe. Találkozni fogunk vele minden bizonnyal. És mindazokkal, akik ebbe a munkába is részt vettek. Mert például sokat beszélünk Kornya Mihályról. De vajon tudjuk-e azt, hogy ki vezette az Úrhoz Kornya Mihályt? Sokat beszélünk Spurgeonről, híres prédikátorról. De vajon ki vezette a Krisztushoz? Vagy lehetne sorolni ezeket a dolgokat? És azokat az embereket soha senki nem említi. Nem írtak a nevéről nem tudom én mit. De végezték az alázatos, csendes munkájukat. És megvan a jutalma. A kedves, csendes édesanya imájának megvan az ereje. Megvan a hatása. Vagy a nagymamának az élete, vagy a nagytatának az élete. Aki nem volt szószéki szolgálattevő, vagy nem volt szólista, vagy nem volt énekkari tag, de komoly hívő ember volt. És olyan hatása volt az életének, mert András missziót végezte. Nem szeretné beállni ebbe a sorba? Hogy az Úr Jézus Krisztus első követőjéhez hasonlóan mi is szolgáljunk az Úrnak. Segítsen az Úr, hogy minél többen beálljunk. Mindenki beáll a testvéreink. Az Úr segítsen, hogy odaadóan, hűségesen álljunk be ebbe a szolgálatba. Amen. Befejező éneket énekeljünk.
Thank you.
Köszönjük, édesatyánk, hogy itt a te házadban lehettünk. Köszönjük az ige üzenetét. Köszönjük, hogy mindannyiunkat hívtál magadhoz. Uram, az a kérésem, segíts, mindenkit megtalálja a helyét, hogy a te országod számára értékes és hasznos lehessen, hogy amikor majd elhívsz erről a földről, vagy szólítasz a földről, mindannyian nálad lehessünk. Kérlek, Uram, hogy áldj meg mindenkit, aki az igével szolgál, add, hogy az élete, a bizonyságtevése a te nevedet meg tudja dicsőíteni. Amen.
Amen.